hallgatóinknak is köszönjük szépen a figyelmet.
Viszont hallásra!
Kedves hallgatóink! Antal Kata testnevelő tanárral, az Anka Varázsműhely megálmodójával beszélgetett, a szerkesztő Somosvári Eszter Anna. Megismételtük egy tavaly készült műsorunkat.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Több mint 40 milliárd forint áll rendelkezésre a 2025-ös költségvetésben a Magyar Falu program folytatására, mondta a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos. Gyopáros Alpár hozzátette, a falusi csok finanszírozására ennél is nagyobb összeg van, és további jó hír, hogy az 5000-nél kevesebb lakosú települések családjai a vidéki otthonfelújítási programban is nyújthatnak be igényeket. Közölte, összességében 100 milliárd forintos nagyságrendű összeg szolgálja a vidéki települések érdekét a költségvetésben. Új csúcsminisztérium jön létre az új gazdaságpolitikáért. A nemzetgazdasági és a pénzügyi tárcák összeolvadnak, emelte ki a nemzetgazdasági tárcavezető a Facebook oldalán. Nagy Márton hozzátette, rendkívül kiváló szakemberekkel fog együtt dolgozni a családok és a vállalkozások támogatásáért. Eközben a jegybankkal is kiválóan jó együttműködést szeretnének kialakítani, tette hozzá. A Nemzeti Bank új elnökének az eddigi pénzügyminisztert Varga Mihályt jelölték. A kormányzati szektor GDP arányos hiánya a tavalyi harmadik negyedévben 3%, az első három negyedévben pedig 3,5% volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A hiány 621 milliárd forint volt, az egyenleg 133 milliárddal, 9,1%-ponttal kedvezőbb lett az egy évvel korábbinál. A bevételek 570 milliárd forinttal, 7,3%-kal nőttek, a kiadások 436 milliárd forinttal, 5,1%-kal emelkedtek. A 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma az előző év azonos időszakához képest 33 ezerrel, 4 millió 679 ezerre mérséklődött novemberben, közölte a KSH. A munkanélküliek száma 221 ezer, a munkanélküliségi ráta 4,5% volt a múlt év 11. hónapjában. Összesen 11 ezerrel lett kevesebb a működő vállalkozások száma az év végére, mivel 35 ezer cég szűnt meg, viszont csak 24 ezeret alapítottak az Opten adatai szerint. Továbbra is 15 ezer fölött maradt az új felszámolási eljárások száma, melyek nagy részét az építőipar és a kereskedelem teszi ki, tudatta a cég információs szolgáltató. A személyautók piaca 2024-ben jelentős növekedést mutatott, közölte a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete az MT-vel. Tavaly 121.607 személyautót regisztráltak, 13%-kal többet az előző évinél. Rendkívüli a növekedés az elektromos autók terén, 47,8%-kal több ilyet regisztráltak, mint 2023-ban. Ebben szerepe van a megújult állami támogatásnak és annak, hogy egyre több az elektromos modell. Csaknem 16 ezer hatásértőt és 132 ember csempész fogtak el tavaly Magyarországon, közölte a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója a TV2 műsorában. Bakondi György azt mondta, bár ez a szám alacsonyabb a korábbi évekhez képest, mégis komoly feladatot jelentett. Magyar Péter pártelnök és a Tisza párt után a Demokratikus Koalíció is azt kéri, hogy oszlassák fel a parlamentet és írjanak ki előrehozott választást. Gyurcsány Ferenc a DK elnöke frakcióvezetője közölte, kezdeményezik egy erről szóló országgyűlési határozati javaslat elfogadását. Manfred Weber, az Európai Néppárt elnöke a magyar érdekeket védő Orbán kormány helyett Magyar Péter báb kormányát akarja. Erről beszélt a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója a Facebook oldalán. Menczer Tamás közölte, a közelmúltban kötött egy paktumot az Európai Parlamentben Manfred Weber, az Európai Néppárt, a Tisza párt és Magyar Péter pártelnök támogatásával, a szocialistákkal és a liberálisokkal. Ennek négy pontja van: az ukrajnai háború folytatása, a migrációs paktum végrehajtása, új brüsszeli adók bevezetése, illetve a negyedik pont, hogy ha valakinek az első három nem tetszik, akkor mindenfajta ismert jogállamisági eljárással és az uniós források visszatartásával zsarolni kell az illetőt, jelentette ki Menczer Tamás. Nem kívánatos a varsói magyar nagykövet jelenléte az Európai Unió tanácsában betöltött lengyel elnökség megnyitóján, jelentette ki Magdalena Szopkowiak-Czarnecka lengyel miniszterhelyettes a TVP Info közszolgálati hírtelevízióban. A lépés annak következménye, hogy Magyarország politikai menedékjogot adott Marcin Romanowski lengyel ellenzéki képviselőnek, volt igazságügyi miniszterhelyettesnek. Lengyelország formálisan január 1-én vette át az EU soros elnökségét. Nem vesz részt Ursula von der Leyen az Európai Unió tanácsában betöltött lengyel elnökség nyitóülésén, az Európai Bizottság elnökének súlyos tüdőgyulladása van. Születésnapján január 9-én helyezik örök nyugalomra az ötszörös olimpiai bajnok tornász Keleti Ágnest. A búcsúztatás délben kezdődik majd a Kozma utcai izraelita temetőben, írta meg a Nemzeti Sport. Végül az időjárásról. Általában gyengén felhős napos idő várható a folytatásban, számottevő csapadék nélkül, de a ködös tájakon unoszitálás, húszáningózás nem zárható ki, sokfelé felélénkül a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 3, napközben aztán plusz 1-2 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. A Székesegyház szomszédságában várja vendégeit a Bazilika Látogatóközpont. Olasz kávé különlegességek, sütemények, frissítők, forralt bor, Stümer szaloncukrok és csokoládék széles választéka, az egri érsek borai, ajándékok és emléktárgyak. A látogatóközpontból indulnak a tárlatvezetések a Bazilikába, az Altemplomba és az Északi Toronyba. A Bazilika Látogatóközpont minden nap 8.30-tól 17.30-ig várja kedves vendégeit.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Reklámot hallottak. Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai adásunkban Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával a Pátriárka című könyvről beszélgetünk. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek itt a Szent István Rádió mikrofonja előtt. Új év, új könyvek, új olvasnivalók, amelyeket a hallgatóknak hoztál. Mielőtt még megnéznénk, hogy milyen olvasnivaló van a mai napra, a mai alkalomra, hogyan teltek az ünnepek? Olvasással is telt egy kicsit?
Én is boldog új évet kívánunk a hallgatóknak. Hát természetesen olvasni is kellett az ünnepek között. Amiről most fogunk beszélni, könyv, azt is mondjuk azért két ünnep között olvastam el. Hát sokkal hamarabb nem is olvashattam el, hiszen teljesen új megjelenés. De egyébként jól teltek az ünnepek. Karácsony előtt beszéltünk ugye utoljára a karácsony előtti héten. Most ugye újra elindult a munka, így újra én is belátogattam hozzád ide a stúdióba, hogy a tavalyi ígéretünkhöz híven folytassuk idén is a irodalmi beszélgetéseinket.
És már is egy aktualitással készültél a hallgatóinknak. Miért is aktualitás ez a könyv, és mi is ez, amit most hoztál?
Amit most hoztam könyv, az Pius Martin Mauernek a Pátriárka című könyve, melynek alcíme Pirker János László, egri pátriárka érsek életének kalandos eseményei, 100 anekdota formában. Ez azért is aktuális, mert a 2022-ben ünnepeltük Pirkerések születésének a 250. halálának pedig a 175. évfordulóját, és ebből az alkalomból készült ez a könyv. Pius Marti Mauer, a jelenlegi Lilienfeldi ciszterci apát, ő állította össze ezt a könyvet, és magyar nyelven tavaly, most már mondhatjuk, hogy tavaly decemberben jelent meg, amikor is Egerben volt egy Pirker emlékkonferencia, és akkor volt a Pirker díjnak az átadása is. Valószínűleg a hallgatók hallottak erről az eseményről, és akkor volt ennek a könyvnek a bemutatója, tehát lényegében ez egy hónapja jött ki a nyomdából, a könyv annyira aktuális.
Jó hosszú címe is van azért, egy picit majd magyarázzuk meg magát a pátriárka szót, miért ez a cím, ez a fő cím, mert ugye valamilyen szinten a többi mondat, amit ugye mondtál, az egy kicsit ugye magyarázása ennek a fő címnek, hogy a pátriárka.
Igen, ugye ismerjük valamennyire az egyházi hierarchiát, ugye tudjuk, hogy Egerben is egri érsek van. Vannak olyan egyházmegyék, ahol vannak püspökök. Egerben is volt egy időszak, amikor volt segédpüspök, de azzal a titulussal Magyarországon nem szoktunk találkozni pátriárka, viszont Pirker nem csak egri érsek volt, hanem amellett, hogy ő Lilienfeldi ciszterci apát is volt, majd szepesvárhelyi püspök. A szepesvárhelyi püspöki székből a velencei pátriárka székbe került, és majd onnan került Egerbe érseknek, és a velencei pátriárka cím elnyerése után ezt a címet megtartotta érsekként is, tehát az ő hivatalos titulusa pátriárka érsek volt, és ez az ő fejléces levelein is megtalálható, illetve a címerében is megmaradt ennek a nyoma, és így ez, hát nyilván a szerző, a szerkesztő találta ki ezt a címet, de nagyon találó, csak nyilván ugye ehhez tudni kell azt, hogy ki is volt ez a Pirker János László, viszont ebben sokat segíthet akár a könyvnek a borítója is, ami azért a velencei Szent Márk térre utal, sőt, ugye a velencei Szent Márk teret mutatja be, amikor is Pirker, mint velencei pátriárka köszönti a Velence lakosságát.
Római katolikusként már nem nagyon találkozunk ezzel a szóval, még a görög katolikusoknál még találkozhatunk a pátriárka kifejezéssel. Már is utaltál a borítóra, hogy mennyire szép, mennyire gyönyörűen meg van rajzolva, de nem csak a borító van ennyire igényesen és gyönyörűen megrajzolva, ugye sajnos rádión keresztül, a rádión mikrofonján keresztül ezt nem adhatjuk át, hogy mennyire gyönyörű az illusztrációja is ennek a könyvnek. Mielőtt még előre szaladnánk és erről is beszélgetnénk, az anekdota szót is magyarázzuk meg, hogy mit is jelent, hogy akkor van benne 100 történet, 100 anekdota? Ez ugyanezt jelenti? Mesélj erről egy kicsit.
Lényegében az, hogy 100 anekdota, az ebben az esetben azt jelenti, hogy Pirker életének 100 apró kis mozdulata, mozzanata lett kiemelve. Azt fontos azért megemlíteni, bár a kötetnek az előszavából is kiderül, hogy Pirker János László egri érsek halála előtti utolsó években készítette egy önéletrajzírást német nyelven, mely Mein Leben néven meg is jelent Magyarországon is a 70-es években. A közeljövőben remélhetőleg magyar nyelven meg fog jelenni az egész, németül viszont az egész olvasható, kivonataiban pedig magyarul is a 1999-ben megjelent Pirker emlékkönyvben olvasható, és a Lilienfeldi apát ezt a kötetet, ezt az írást használta fel arra, hogy végül is kiemelje a számára érdekes történeteket, vagyis meg is írja az előszóban, hogy valamilyen szinten mondhatjuk azt, hogy történelemek hiteles ez az egész összeállítás, hiszen az ön életrajz írását vette alapul, de nyilván egy kicsit kiszínezett, sokkal olvasmányosabb, érdekesebb formában, tehát nyilván ebben az esetben az anekdota azt jelenti, mintha ilyen kis történeteket emelnénk ki, de mégis nagyon olvasmányos, könnyen elképzelhető valóságot mutat be, és ehhez segítenek az illusztrációk, mert ahogy előbb utaltál arra, hogy milyen szép a borítója, nem csak a borítója szép, hanem a kötetben több rajz és illusztráció szerepel, melyet Mária Gröbl készített. Ezek nagyon jól kiegészítik a szöveget, hiszen segítenek jobban elképzelni azt, amit olvasunk. Például itt most kinyitottam a kötetet, itt 66. anekdota arról szól, hogy Pirker találkozik 7. Pius pápával, és itt mellette van egy rajz, amikor is megjelenik a pápa és Pirker, tehát is sokkal könnyebb elképzelni azt, tehát hogyha valakinek mondjuk kisebb így a vizuális képzelő ereje, annak is nagyon sokat segíthet, de egyébként meg egy ilyen esztétikai élmény is lehet az olvasás mellett. Manapság népszerű képregényeket olvasni, hát ez nyilván nem képregény, viszont szerintem sokat segíthet abba, hogy még inkább könnyebben befogadható legyen ez az egész kötet, és így talán egy még szélesebb olvasó közönség számára is élvezhető olvasmány lehet, és nem csak szélesebb körben, hanem talán minden életkorcsoportban is.
Egyszer beszélgettem egy Szent Imre könyv kapcsán, ami képregényes könyv, és akkor mondta a könyvtáros hölgy, hogy hát igen, az amerikaiaknak pókemberük van, nekünk Szent Imrénk, meg pirkerérsekünk, mert valóban ez a könyv is annyira szép, hogy az ember alig állja meg, hogy tényleg végiglapozgassa, és minden képet megnézzen, ami benne van, és hát ugye, hogy ha már a képeket is megnézzük, akkor nagyon érdekel, hogy hát milyen részleteket rejt egy-egy ilyen illusztráció, hogy mi történt az érsekkel, ezzel a pátriárkával. Mesélj egy kicsit még magáról a könyvről, mert hát az illusztrációkon túl ez, gondolom, hogy nem gyerekeknek, nem csak fiataloknak készült, ez igazándiból felnőtteknek készült, viszont nem szakembereknek, hanem bárki elolvashatja, tehát bármely hallgató is a kezébe veheti bátran.
Így van. De ez egy nagyon fontos szempont, hiszen szinte bármely egriesekről, vagy bármely főpapunkról, ha valamit szeretnénk olvasni, általában szakmai körnek szent írásokat találhatjuk. Nyilván még a 19. században, a romantikus történeti stílus időszakban azért még találhatunk egy-egy érsekről sokkal könnyebben befogadható, talán kicsit regényes leírást így az élettörténetével kapcsolatban, viszont mondjuk az elmúlt 100 évben ez kevésbé jellemző. Ez a könyv szerintem hozzájárul ahhoz, hogy egy érseknek az életét sokkal közelebb vigye a szerző, vagy sokkal közelebb kerüljön a hétköznapi emberhez, úgy, hogy nem szükséges az, hogy mondjuk egy nagyon magas történelmi vagy egyháztörténeti műveltséggel rendelkezzen, hanem tényleg egy akár szórakoztató könyvként is valaki kézbe veszi, vagy akár csak új ismereteket szeretne gyűjteni, vagy akár el szeretné képzelni azt, hogy egy 19. század, egy igazi reformkori főpap, hiszen mi ugye egriesekként úgy tekintünk rá, mint egy reformkori főpap, hogy élte le az életét, hogy jutott el az ő gyerekkorától a Lilienfeldi apátságba, mi történt a köztes időszakban, merre utazott, hogy képzeljük el egy 18. század második felének a fiatal felnőttnek egy ilyen, hát mint hogyha ma azt mondanánk, hogy ugye nyilván az, mondjuk az egyetemisták korosztálya az, aki nagyon szeret utazni, világot látni, nyilván ez régebben is hasonlóan volt, és Pirker is nagyon sokat utazott, hiszen ő már fiatal korában is járt Itáliában, Nápolyban, nagyon érdekes élményekről számol be így az írásaiban, hogy milyen volt a Lilienfeldi apátságban. Talán már többször előkerült, akár más beszélgetések kapcsán is, hogy amikor a Lilienfeldben volt, akkor ott leégett az apátság, az ő apáti tisztsége alatt épült újjá. Mai napig Lilienfeldben hatalmas kultusza van, hiszen ott van eltemetve. Aztán utána a szepesi püspök éveit hogy élte meg? Aztán milyen volt a velencei pátriárka időszaka? De ugye azt is lehet, hogy azért többen tudják, hogy milyen érdekes, hogy a tűz az milyen hatással volt az életére, hiszen nem csak Lilienfeldben volt egy nagy tűzeset, hanem a Dózse palota is akkor égett, amikor ő volt a velencei pátriárka, tehát neki lényegében már tapasztalata volt abban, hogy mit lehet így az ilyen nagy városi tüzekkel kezdeni. Aztán utána az ő egészségi állapotáról is, a gyógykezeléséről, a gyógyfürdőben töltött időszakáról is egy képet kaphatunk, illetve majd az egri pátriárka érseki korszakáról is, viszont itt a történeteken keresztül valamilyen szinten betekintést nyerhetünk az ő mindennapjaiban, hogy hogyan élte meg ezeket a tisztségeket, akkor milyen volt ekkoriban egy főpapnak az élete, hiszen az akkori főpapi élete sem más volt, mint a mai, mert akkoriban a főpapi élet az nem csak egy ilyen egyházi tisztség volt, hanem politikai titulus is. Jelen esetben ugye az egriesek Heves vármegye főispánja volt, tehát ő részt vett az országgyűlésen, neki utazni kellett, ő az aktuális politikai ügyekben is részt vett, ebből konfliktusok is voltak a vármegyében. Ennek köszönhetően ő rendszeresen találkozott uralkodókkal, magasrangú főúri személyekkel, művészekkel, festőkkel, de akár tényleg belelapozunk a könyvbe, vagy belolvasunk, akkor láthatjuk azt is, hogy mennyire színes volt az ő élete, hiszen azt tényleg kevesen tudják, hogy Pirkernek komoly irodalmi munkássága is volt, hiszen ugye ezeket inkább német nyelven írta, és a német irodalom történet sokkal inkább számon tartja, mint a magyar irodalom. Viszont jelentős irodalmi hagyatéka is van, illetve ami talán az egyik legismertebb téma Pirker kapcsán, még akkor is, ha mondjuk valaki nem az Egri Egyház megyében él, az az ő művészetpártoló tevékenysége, hiszen a Szépművészeti Múzeumban található az ő képeiből 199 darab, melyet még halála előtt az akkori Nemzeti Múzeumnak a majdan egyszer létrejövő Szépművészeti Múzeumának a gyűjteményének adott. Tehát nem meglepő az, hogyha mondjuk valaki a Szépművészeti Múzeum állandó tárlatában sétál, és mondjuk akár egy németalföldi festményt meglát, és azt látja, hogy ez a Pirker gyűjteményből van, az pont ugyanaz a Pirker, mint akiről ez a könyv szól, hiszen neki egy nagyon jelentős mecénási munkája volt, és nagyon szerette az itáliai festészetet és a németalföldit, de ennek köszönhetően a képgyűjteményének egy jelentős része erről területről származik.
Folytatjuk adásunkat, melynek mai vendége Urbán Márta, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársa. A Pátriárka című könyvről beszélgetünk, mely 100 anekdotát tartalmaz az egri érsek Pirker János László életéről.
Mecénás, főpap, főispán, gyakorlatilag mégis most számunkra egy ember, akiről igazániból sokkal részletesebb képet kaphatunk, mint eddig valaha kaptunk. Említetted ezt a két tűzvészt, amit az élete során átélt, mi emberek is, ma élő emberek is elképzelhetjük, hiszen láttuk a Notre Dame-ot lángolni. Tudjuk, hogy ez mekkora tragédia, vagy mekkora kár pláne egy főpapnak, vagy egy papnak, pláne egy vezetőnek, úgymond, akinek a hívekben is tartania kell a lelket, és utána már rögtön arra gondolni, hogy hogyan épülünk újjá. És említetted ugye magát, ezt a főispán dolgot is, felfigyeltem rá, most talán egy picit könnyebb elképzelnünk, hogy akkor ez hogyan is folyt akkor egybe, hiszen most tudjuk, hogy mind a főispán, mind mondjuk az érsek, ez két különböző személy, és ez a kettő munka nem folyik össze, de milyen sok minden összefonódott ott az ő életében, vagy az ő kezében volt, mekkora felelősség ez. Honnan indul a könyv? Egy picit még tekintsünk erre vissza. Egészen a papi éveinek az elejétől, vagy gyermekkorától, hogyan írta meg a szerző?
Gyermekkorától, de abszolút a gyermekkorától, tehát lényegében az ő fiatalkori álmaitól, ugye ő katona szeretett volna lenni, és arról is ír, akkor a későbbi utazásairól, találkozásairól, tehát ő ahhoz képest egész későn döntött el, hogy szerzetes akar lenni, és utána ugye ő a szerzetesből lett plébános, majd püspök, pátriárka érsek, illetve majd egri érsek. És most kicsit visszutaljak arra, amit mondtál, nagyon érdekes volt most ez a felvetés, és ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy ezt még nem is említettem, amit talán, ha Egerben vagyunk, az egyik legfontosabb, hogy azért ő egy mégiscsak egy nagy építő érsek is, hiszen neki köszönhető a mai székesegyháznak az építése, hiszen az ő érseksége alatt 1831 és 37 között épült. Talán még azt nem is mondtuk el, hogy egyébként 1827 és 1847 között, tehát 20 évig töltötte be az egri érseki széket, és ebben az időszakban épült ugye az egri székesegyház is, illetve más egri építő munkája is, és az egyházmegye területén is más építő munkája is volt, és ő az egri történelmi múlt megőrzéséért is nagyon sokat tett, hiszen ő volt az első olyan főpap, aki felkarolta akár az egri várügyét is, például, hogy ne rombolják le, hanem valamilyen szinten konzerválják, és igazából akkor kezdődött ez a ma is tartó felújítási munka, vagy akár a minaret megmentéséért is nagyon sokat tett. Tehát igazából hosszasan sorolhatnánk azt, hogy ő mit tett a városért, mit tett az egyházmegyért, mit tett itt a helyi, városi, vagy akár a régió kulturális örökségének a megőrzéséért is. Szerintem nyugodtan használhatjuk ezt a szót, hiszen akkor még az, hogy kulturális örökség és műemlékvédelem, még 100 évvel ezelőtt vagyunk. Viszont a saját korában új szemlélettel, hiszen ugye ő nagyon sok helyen járt a világban, látta azt, hogy máshol mit kezdenek a történelmi múlttal, a történelmi értékekkel, egy hasonló szemléletet próbált itt Egerben is megvalósítani.
Katona álmokból Krisztus katonája lett, de mégis egy ilyen műértő, műkedvelő, műszerető ember volt. Nagyon intelligens, gondolom, hogy érzelmileg és értelmileg is egyaránt. Műsoridőnk vége felé nézzünk még bele a könyvbe. Az illusztrációkról már beszéltünk. Mielőtt azonban egy picit belelapoznál itt a hallgatóinknak, hogyan lehet hozzájutni? Most már kellően felkeltettük a figyelmet ez iránt a könyviránt. Nagyon friss, tehát bárki, aki most ezt akár megrendeli, vagy beszerzi valahogyan és elolvassa, hát azt mondhatom, hogy egy nagyon-nagyon friss olvasmányt vehet a kezébe.
Így van. Itt abszolút teljesen friss, hiszen december 1-én jött ki a nyomdából. A Líceum kiadó gondozásában jelent meg, ez ugye az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetemnek a nyomdája, és a könyvet jelenleg az ő webshopjukban lehet megvásárolni, illetve az érseki palota és turisztikai látogatóközpontnak az ajándékboltjában. Remélhetőleg még majd a továbbiakban máshol is beszerezhető lesz, és így még könnyebben hozzá juthatnak majd azok, akiknek felkeltettük az érdeklődését. Ugye nyilván ez a könyv megjelenése óta ugye voltak az ünnepek. Például most, amikor felvesszük ezt a műsort, jelenleg ugye a Líceum épülete zárva van, tehát most mondjuk ezen a héten meg sem lehet vásárolni, nyilván jövő héttől ez már változik, és én bízom benne, hogy még máshol is már meg lehet venni a város különböző pontjain, hiszen ez egy olyan kötet, ami lehet, hogy egy első hangzása nagyon sok ember azt mondaná, hogy nagyon távol áll tőle, akár a cím miatt, viszont ha valaki belelapoz és meglátja, akkor rájön, hogy ez egy nagyon olvasmányos, könnyen befogadható, akár fiataloknak, akár idősebbeknek, és tényleg mindenkinek tudom ajánlani, aki egy kicsit is érdeklődik, vagy akár egy főpap élete, vagy akár aki szeret memoárokat, életrajzokat olvasni, hiszen attól függetlenül, hogy most ki is volt ez a személy, egy nagyon érdekes, nagyon színes életrajzot foghatunk a kezünkbe, és egy nagyon részletes képet kaphatunk arról, hogy ki volt ő, hogyan élt, hogy élte le az életét, és tényleg hogy jutott el, vagy hogy járt be valaki egy ilyen hosszú utat. És hogyha arra gondolunk, hogy mondjuk az Egri Bazilikában járunk, vagy lemegyünk az altemplomba, ugye az altemplomba van eltemetve Pirker János Lászlónak a szíve, hiszen a végrendeletéhez híven őt a Lilienfeldi ciszterci apátságnak a temetőjében temették el, viszont a szívét ugye Egerbe, és hogyha megemlékezünk róla, vagy látjuk, akkor lehet, hogy még nagyobb kedvet kapunk ahhoz, hogy kézbe vegyük ezt a könyvet, vagy akár fordítva, mert akár azt is lehet csinálni, hogy valaki kézbe veszi a könyvet, elolvassa, és talál benne olyan érdekes helyeket, melyek felkeltik az érdeklődését arra, hogy akár megnézzék, hogy hol van ez a hely, ahol ezek az események megtörténtek. Mondhatjuk azt, hogy a főhősünkkel.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Piusz Martin Maurer, a pátriárka, Pirker János László egri pátriárka érsek életének kalandos eseményei 100 anekdota című könyvéről. Orbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgettünk. Búcsúzik az adás készítője, Domán Vivian. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Most elhangzott műsorunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Esti mese. Kedves gyermekek, hallgassátok meg a Róka meg a Jércék című mesét, melyet Nagy Barbara olvas fel.
A Róka és a Jércék, Breton népmese. A tyúkanyó boldogan élt három csibéjével egy tanya udvarában. A kedves, takaros kis Jércék még semmit sem tudtak a világról. A gazdasszony jó ebédet akart főzni a férjének, le akarta vágni a tyúkanyót. Kis csibéi elkísérték a konyha küszöbéig, valamennyien bánatosan csipogtak, szemük könybe lábadt. Csibécskéim, hallgassátok meg utolsó jó tanácsomat. Bármilyen keserves is a sorsotok, sose hagyjátok el a tyúkketrecet, amiben születtetek. Ha kimerészkedtek a nagyvilágba, nagy baj történhet veletek. A róka a kapuban les rátok. Anyánk, megígérjük, hogy örökre itt maradunk. Felelték szegény jércék, és e szavakkal szívtépő búcsút vettek anyjuktól. Egy nap se telt el tyúkanyó halála után, lányai otthagyták a ketrecet és a tyúkudvart, kimerészkedtek a nagyvilágba. Órákig kódorogtak találomra az országúton, azt se tudták, merre járnak. Hol szaporán szedték apró lábaikat, hol a szárnyukkal ügyetlenkedtek. Egyszer csak észrevették, hogy a nap már a fák mögé hanyatlik. Jó messzire keveredtünk, vócskáim, mondta a legidősebb érce. Nem is látom a templomunk tornyát. Könnyelműség volna, ha bemennénk ebbe az erdőbe. Rókák tanyáznak benne. Álljunk meg. Épp egy nagy hangapuszta szélén torpantak meg, a közelben kecskenyájak ugrándoztak. Itt is, ott is jégszemnél nem nagyobb kecskebogyók mutatták, merre jártak. No, van miből éjszakai szállást építenünk, kiáltották egyszerre a jércék, és már is buzgón szedegették az építőanyagot. Amikor elkészültek a kunyhójukkal, megszólalt a legidősebb jérce. Megnézem, milyen a belseje, engedjetek be. Csak ugyan bement, azután hirtelen becsapta az ajtót, és az ajtó ablakán át így szólt a húgaihoz. Isten áldjon benneteket, húgocskáim, hisz ez a kunyhó nekem magamnak sem túlontúl nagy, másút kell szállást keresnetek, mégpedig gyorsan, mert későre jár, és mindjárt lemegy a nap. Azután csatt, becsapta az ajtótáblát. A két hércét elszomorította nényük viselkedése, vérző szívvel ballagtak tovább. Mielőtt rátértek volna az országútra, megint találtak csomó bogyót a hangapuszta túlsó végén, ami azt mutatta, hogy arra felé is kecskék jártak. A gondviselés megsegített bennünket, mondta a kisebbik érce. Most már van annyi építőanyagunk, hogy két személyes kunyhót építsünk magunknak. Lássunk munkához! Két órás munkával el is készült a házikó. A két érce olyasféle szép kis kunyhót rakott, mint az első volt. Nézzük csak meg, jól sikerült-e, mondta a középső. Gyorsan bement a kunyhóba, rátolta a reteszt, kinyitotta az ajtótáblát, és így kiáltott. Ez a kunyhó az enyém lesz, te meg erígy innen, arra felé vezet az országút, szedd a lábad, mert a nap már leszállt, és félek, hogy éjszaka előjönnek a rókák. Azután csatt, becsapódott az ajtótábla. Szegény kis érce sírva indult útnak. Ahogy szárnyát tógatva, zokogva ballagott az országúton, egyszer csak összetalálkozott egy galgombos tűkereskedővel, akit a tanyáról ismert. Ő tanította meg franciául. Elsírta a baját a kereskedőnek, a jó embernek megesett a szíve rajta. Én ki tudlak segíteni a bajból, mondta. Tolj nekem egy véka tojást, akkor épített neked gombos tűházat. Majd úgy rakom a tűket, hogy ágyuk kifele álljon. Áll az alku, felelte a jérce, és már is tojni kezdett. Csak tojt, tojt, míg a véka meg nem telt hófehér tojással. A kereskedő pedig ígéretéhez híven fölépítette a gombos tűházat. Beesteledett. Ahogy leszállt a sötétség, a róka kibújt az odújából, és odasompolygott az első kunyhóhoz.
Fura ötlet egy ilyen micsodába bújni,
gondolta magában, és a pofája hegyével megzörgette az ajtótáblát. A érce úgy megrémült, hogy nem mert kiszólni, de a róka megnyalta a szája szélét, és ülepével nekirontott a kunyhónak. Toljátok, én is tolom, ezt a viskót szétnyomom, aki benn van, fölfalom. Könnyűszerrel ledöntötte a kecskebogyó házikót, és megette a jércét. Szimatolt egy ideig, aztán hamar rábukkant a másik kunyhóra is.
Nő csak, kiáltotta. Ez a micsoda nagyon hasonlít az előzőhöz, amit ledöntöttem. Ebben is biztosan egy olyasféle madár húzta meg magát.
No, neki esett ennek a házikónak is.
Toljátok, én is tolom. Ezt a viskút szétnyomom, aki benn van, fölfalom. Ledöntötte a kecske bogyókunyhót, és megette a ércét. Közben még jobban megjött az étvágya. Gyorsan körülszaglázta a környéket, és egy-kettőre eljutott a harmadik kunyhóhoz. Most már nem bajlódott a kopogtatással, ráült a ház tetejére, és rázendített. Toljátok, én is tolom, de gyorsan abba hagyta, és a nótából üvöltés lett, mert a gombos tűk hegye beleszúrt a fenekébe. A jérce kinyitotta az ajtótáblát, no persze csak annyira, hogy kipillancson az ajtó elé, és megnézze, ki döngeti a falat. A róka most másképp próbálkozott, és mézes-mázos, csalafinta hangján így szólt.
Kicsi ércém, kedvesem, azért zörgettem az ajtódon, mert ahogy jó szomszédhoz illik, jó hírt szeretnék mondani neked. Kőhajításnyira innen tudok egy majort, remeg, szamatos sárga körte terem benne. Hajnalban erígy oda, és szedjél körtét, majd találkozunk.
Rendben van, felelte a jérce. Időben ott leszek. Azután csatt, becsapta az ajtótáblát. A jérce másnap már napkelte előtt ott volt a fa alatt, összeszedett annyi körtét, amennyire szüksége volt, azután visszasietett a házikójába. A róka aznap reggel kicsit megkésett, csak azt látta, amint a jérce épp becsukta maga mögött az ajtót.
Túl járt az eszemen,
gondolta magában, és megpödörte a bajuszát.
Ügyesebb volt nálam, de majd meglátjuk, ki nevet utoljára.
Odaült a kunyhó ajtajába, és az ajtón keresztül a legmézes-mázosabb hangján gyöngét szemrehányást tett a jércének.
Miért nem vártál meg, kis barátnőm? Oly kellemes lett volna együtt sétálnunk. No, de nem történt semmi baj, ha te is úgy gondolod, pótolhatjuk. Megint ajánlanék egy kis sétát. Noyál városában egy puska lövésnyire van egy fazekas, nem akad párja a világon. Senkivel sem csináltathatnál szebb fazekat a tojásaidnak. Ha akarod, holnap reggel elmehetünk hozzá, és vehetünk egy fazekat.
Rendben van, felelte a jérce, azután csatt, és már be is csapta az ajtótáblát. A jérce másnap már napkelte előtt egy órával ott volt Noyában. Bízott benne, hogy a róka még alszik a lyukban. De tévedett, mert amikor hazafelé indult, látta, hogy a róka lóhalálában rohan a város felé, attól tartva, hogy megint rajta veszít, mint az előző napon. Amikor már csak egy útkanyarulat választotta el őket egymástól, a jérce gyorsan magára borította a fazekat, amit cipelt, és alábújt.
No nézd csak! Kiáltott fel a róka, amikor észrevette a fazekat az út közepén. Az asszonyság biztosan meglátott, és hogy jobban neki iramodhasson, elhányta a terhét. Persze azért öntsünk tiszta vizet a pohárba, várjunk még egy kicsit.
Ezzel őkelme kényelmesen leült a fazékra, elővette zsebéből a dohányzacskót, és rágyújtott. Pipázgatott egy darabig, várt, várakozott, azután felhördült.
Ördög adta, ostoba madara, fogadjunk, hogy hasára sütött a nap, és még Noyában karattyol az odavalósi tyúkokkal, de majd elrántom a nótáját.
A róka szélsebesen neki iramodott a városnak. Ennyi idő elég is volt a jércének. Elindult az ellenkező irányba, haza sietett, majd gondosan erre teszelte az ajtót, és a róka láthatta, hogy megint felsült. A jérce az ajtótábla résén át észrevette, hogy a róka a kunyhó felé siet, lóg a füle farka. A jérce csöndes vihogással fogadta. Ne haragudj, hogy miattam nem volt társaságod, de szívesebben sétálok magamban. Igaz, hogy egy kicsit megijedtem, amikor hirtelen rágyújtottál a fejem fölött a fazékon, de azért neked köszönhetem, hogy volt szerencsém haszonnal megjárni a szomszéd tanyát, meg Noyál városát. No, már delet harangoznak. Eszem egy pár zamatos sárga körtét, addig is meghívom uraságodat, levegőzzön egy kicsit az ajtóm előtt, és közben gondolkozzék azokon a bölcs szavakon, hogy a ravasz eszén is túljár, a ravaszabb.
Azután csat,
Becsapódott az ajtótábla. Ez már több volt a soknál, hogy őt, a rókát egy tyúk, de nem is tyúk, csak egy egyszerű jérce rászedje és kicsúfolja. Jobb, ha elkotródik erről a vidékről, nehogy nevetség tárgya legyen minden tyúk ketrecben, hiszen ez az átkozott jérce biztosan elmesélte fűnek fának az egész históriát. No, ezért nem akad Noyál vidékén azóta se róka. De a kis jérce ivadékai nagyon elszaporodtak, annyi van belőlük, ahány gombos tű volt a kunyhó falában.
Kedves gyermekek, ma este a Róka meg a Jércék című mesét hallottátok, melyet Nagy Barbara mondott el nektek. Jó éjszakát, szép álmokat!
Játszótéren, parkban, ólom lábon járt az idő, négy fal közé zárva, visszamentem volna még a napsugaras nyárba. Mentem volna még a napsugaras nyárba. Aztán elért engem is a világ nyugodt álma, és rájöttem, hogy minden évszak kell a körforgásban. Elért engem is a világ nyugodt álma, és rájöttem, hogy minden évszak kell a körforgásban. Régen, mikor eljött az ősz, négy fal közé zárva, mentem volna még a napsugaras nyárba. Tűrő, 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 tűrő. Visszamentem volna még a napsugaras nyárba. Aztán elért engem is a világ nyugodt álma, és rájöttem, hogy minden évszak kell a körforgásba. Elért engem is a világ nyugodt álma, és rájöttem, hogy minden évszak kell a körforgásba. Elért engem is a világ nyugodt álma, és rájöttem, hogy minden évszak kell a körforgásba.
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban megismételjük Maksó Péter atya elmélkedését az engesztelés lelkületéről. Grunda János műsorát hallják.
Éppen az elmúlt hetekben történt velem egy kis baleset, és nagy volt a fájdalmam, és beszűkült természetesen a tudatom a fájdalomra, és csak mondogattam, hogy jaj, 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 olyan jól esett mondani, hogy jaj, és egyszer csak eszembe jutott, hogy miért azt mondogatom én, hogy jaj, 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 mikor mondhatnám azt is, hogy Jézusom, 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 és elkezdtem mondogatni a jaj szó helyett a Jézus szót, és mondhatom azt, hogy csoda történt, mert abban a pillanatban a szenvedésem, sokkal elviselhetőbbé vált, és valami öröm is eltöltötte hirtelen a szívemet, ami együtt volt a fájdalommal. Hogy mi történt, nem tudom, de hogy megváltozott a hozzáállásom ehhez a kereszthez abban a pillanatban, ez egészen biztos. Kezdjük úgy a reggelt, hogy kérjük meg az Urat, Uramot, hogy észrevegyem azokat a lehetőségeket, amiket küldesz nekem, apró pici kereszteket, vagy nagyobbakat, és ezeket türelmesen elfogadjam, megköszönjem, fölajánljam neked, sőt, önmegtagadásokat is végezzek, adj lehetőséget ezekre, hogy ezeket is felismerjem, ezekben is a lehetőséget. Mert azt mondja Jézus, hogy aki követni akar engem, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét, és úgy kövessen engem. És hogyha ezt tudatosan minden nap elvégezzük és figyelünk, akkor szép lassan Isten kegyelméből és az én törekvésemből, igyekezetemből valóban egész napom érdemszerzővé válik, engesztelővé válik a bűnösökért és a bűnökért. Igazán az akar csak engesztelni szívből, aki szívből szereti Jézust. Ez minden engesztelés forrása, az Isten iránti szeretet. Amikor együtt akarunk érezni Jézussal, sőt, együtt akarunk szenvedni Jézussal. Most hallgassuk meg figyelmesen az angyal harmadik fatimai jelenését. 1916. szeptemberének végén vagy októberének elején az angyal a harmadik utolsó alkalommal jelent meg Luciának, Jácintának és Franciszkónak. A gyermekek éppen imádkoztak úgy, ahogy az angyaltól látták, vagyis térden állva, homlokukat a földre érintve. Az angyal által tanított imádságot mondták, Istenem, hiszek te benned, és így tovább. Ekkor egy fényforrásra lettek figyelmesek, amelynek eredetét nem tudták kideríteni, felegyenesedtek, s ekkor meglátták az angyalt. Bal kezében kelyhet tartott, amely felett egy szent ostya lebegett. A szent ostyából vércseppek hullottak a kehelybe. Amíg a kehely a levegőben lebegett, az angyal letérdelt a gyermekek mellé, és a következő imádságot ismételte el velük háromszor. Legszentebb szent háromság, Atya, Fiú és Szentlélek, fölajánlom neked Jézus Krisztusnak drága testét és vérét, lelkét és istenségét, amely a föld valamennyi szent tabernákulumában jelen van, engesztelésül minden szidalmazásért, szentségtörésért és közömbösségért, amelyek által őt magát bántják meg. Jézus szentséges és Mária szeplőtelen szíveinek végtelen érdemei által könyörgök hozzád a szegény bűnösök megtéréséért. Ezt követően a szent ostyát Luciának, a kehely tartalmát a drága vérrel pedig Franciszkónak és Jácintának adta. Közben így szólt, vegyétek Jézus Krisztus testét és igyátok vérét, melyet a hálátlan emberek oly szörnyen meggyaláznak. Engeszteljetek a bűnökért és vigasztaljátok a jó Istent. Végül ismét letérdelve háromszor elmondta az előbbi imát a gyermekekkel együtt. Majd eltávozott. Az angyal harmadik jelenésekor a gyermekek éppen úgy imádkoztak, ahogy az angyal tanította nekik, vagyis térden állva és homlokukat a földre érintve. Micsoda alázat ezekben a kisgyermekekben, és micsoda tanulékonyság. De hát azt mondta Jézus, hogy ha nem változtok meg, és nem lesztek olyanok, mint a gyermekek, nem mentek be a mennyek országába. Egy fényforrás lettek figyelmesek, akkor meglátták az angyalt bal kezében kelyhet tartott, amely felett egy szent ostya lebegett. A szent ostyából vércseppek hullottak a kehelybe. és egy újabb imát tanított nekik az angyal úgy, hogy letérdelt a gyermekek mellé. Képzeljük el ezt a képet. Ott van a három gyermek, angyali tisztaságú gyermek, és egy angyal a mennyből, aki Isten követe küldötte, és együtt imádkozik a menny és a föld, és könyörög, engesztel minden szidalmazásért, szentségtörésért, közömbösségért, amelyek által őt magát bántják meg, és együtt könyörögtek az Istenhez a szegény bűnösök megtéréséért. Tapasztalhatjuk a környezetünkben is, hogy a szegény bűnösök, akik még nem ismerik Isten szeretetét, és akik eltávolodtak, és elhidegült a szívük, hogy milyen nehezen térnek vissza, hogy milyen nehezen nyitják ki a szívüket az emberek. Ki tudja miért, akár már gyermekkorban bezáródik valakinek a szíve, valami nagy fájdalom miatt, valami nagy csalódás miatt, általában amiatt, mert szeretetet várna valakitől, akit nagyon szeret, és nem kapja a viszont szeretetet, vagy csalódik, vagy otthagyják, vagy elhagyják, vagy nem fogadják el, vagy kiteszik a családból, bezáródik a szív, és nem értjük, hogy miért nem nyílik ki, hogy miért fordul el ez a lélek Istentől, emberektől, világtól, mindentől. Szent Ágoston mondja, hogy a világon a legnagyobb csoda az nem az, ha a halálból feltámad valaki, vagy bármi más nagy csoda, hanem a világ legnagyobb csodája, ha egy bűnös megtér. De micsoda öröm van ilyenkor a mennyben és a földön, ha egy eltévedt bárány visszatér a nyájhoz, ha egy bűnös megtér az Istenhez. Azt mondja az angyal, hogy engeszteljetek a bűnökért, és vigasztaljátok a jó Istent. Hogy a gyerekek engeszteljenek a bűnökért, és ez nekünk is szól, az elkövetett sok-sok bűnért, amit a világban elkövetnek, akár ebben a percben is. És a mondat másik része, vigasztaljátok a jó Istent. Milyen érdekes mondat, gondolhatnánk magunkban, hogy a jó Istent nem kell vigasztalni, hogy az Isten nem tud szomorú lenni, és mit számít a mi vigasztalásunk. De mégiscsak ezt kéri az angyal, és ezt kell tennünk, mint egy kisgyerek, aki miután valami rosszat tett, vagy a testvére rosszat tett, oda megy az édesapjához, édesanyjához, és megpuszilgatja, megölelgeti, és vigasztalja. A gyermekek ugyanabban a testtartásban maradva ismételgették az előbbi imádságot. Amikor hosszú idő után felegyenesedtek, látták, hogy közben beesteledett és hazamentek. Az angyal jelenése után a gyermekek még sokáig a természet fölötti jelenség hatása alatt voltak, és csak nehezen tudtak visszatérni a mindennapok valóságába. A természet fölötti élmény hatása csak másnapra halványult el lelkükben egy kicsit. Nem beszéltek egymással, Isten erejét és jelenlétét olyan intenzíven érezték, hogy mindez nagy belső békével és nyugalommal töltötte el őket. Adja meg nekünk is a jó Isten, hogy minden pillanatban érezzük az ő erejét, az ő jelenlétét, és a mi lelkünket is békével és nyugalommal töltse el. Hogy így már itt a földön megérezzük a mennyország előízét. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, megismételtük Maksó Péter atya elmélkedését az engesztelés lelkületéről, a szerkesztő Gronda János volt.
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról